Erős vár a mi Istenünk, jó napot kívánunk! Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünk a 268-as számú énekünket énekeljük, evangélikus énekeskönyvből a 268-as éneket. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 6-os számú liturgiát énekeljük. Evangélikus énekeskönyvünk 6-os liturgiája az 54. oldalon található 6-os liturgiát énekeljük tehát.
Az Úr kegyelme betölti a földet. Igéjével alkotta a mennyet. Újjongjatok az Úrban, ti igazak, énekeljetek neki új éneket. mert az Úr igéje igaz, és csupa hűség minden cselekvése. Krisztus meghalt mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Drága Atyám, a Te szavadra állt elő a menny és a föld. Bocsáss meg, hogy mégis olyan sokszor kicsinek és kevésnek látlak Téged. Bocsáss meg, mikor nem tudok ígéreteidben hinni. Ezen a földön mindenek engedelmeskednek Neked. Bocsáss meg, mikor én nem akarok engedelmeskedni. Újíts meg engem bűnbocsátó szereteteddel. Amen.
Amen. Örök Isten, nincsen hová lennem, bárhova futnék, Te úton érsz engem. Egy meneklés van, hozzád férni, szívem kitárni,
Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsérjük Isten!
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Hálát adunk, Urunk, hogy itt állhatunk előtted. Kérlek, segíts most rád figyelnünk. Ne a gondokra, ne az otthoni dolgokra, hanem egyedül rád. Kérünk, formálj a Te igéd által bennünket, és tedd élővé számunkra. Amen.
Amen.
Hallgassa meg a gyülekezet egyházunk által erre a vasárnapra rendelt igét, úgy, ahogy megírva találjuk János evangéliumában, annak 10. fejezetében, a 11. verstől a 16-ig. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai. Látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat és elfut. A farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra. És akkor lesz az egy nyáj, egy pásztor. Amen. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátuson, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokban, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jönnek ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, bizonyságtételt hallgassunk most meg. Merre vagy Mónika? Ádám Györgyné, Mónika szeretne bizonyságot tenni most közöttünk.
Hát magamról csak annyit szeretnék mondani, hogy négy gyermekes anya vagyok. Egy gyermekemet elveszítettem 94-ben, aztán a páromat 2004-ben. Hát, aztán jöttek még jobban a gondok velem. És hál' Istennek aztán jöttek Misi bácsék, nagyon rossz ember voltam. István segített sok mindenbe, beszélgettünk többször. És ennek ellenére is csak engedelmeskedtem a sátánnak. És aztán egy napon úgy döntöttem, mert hiányzott valami nagyon nagy szeretet nekem. Hiába szerettek a szüleim, a testvéreim. Annak az életemből nem tudom, de valami elszakadt. És aztán egy délután Istvánt leivattam. Hál' Istennek lejött a párával nálunk a házba. És mondtam neki, hogy nem tudom, mi van velem. Kevés az a szeretet, ami van a szívemben. Tudtam, hogy nagyon szeretnek a gyerekeim, anyukámék, a testvéreim. És akkor rádöbbentem, hogy az Isten szeretete az hiányzik nekem. És aztán István mondta nekem, hogy el kéne mennem Biatorbágyra, egy női hétre. Hát... Mindig mondtam, ígérgettem, hogy megyek, de sosem jutottam el adáig. És aztán egy nap, amikor kezdődött a földmunkaprogram, kimentünk a földekre dolgozni, nagyon csúnya idő volt, esett az eső, fújt a szél, de előtte már gondoltam, hogy Pancsa nénivel el kéne beszélgetnem, mert mikor mentünk Hajdúszoboszlóra, akkor a buszon beszélgettünk több mindenről, és mondta, hogy egyszer, hogyha lesz idő, akkor üljünk le ketten és beszélgessünk. És aztán március 12-én, 2012. március 12-én Pancsa nénivel leültünk, bejöttünk a földekről, már csúnya idő volt. Volt rá időnk, hogy beszélgessünk. És aztán Pancsa néni nekem ott olyan dolgokat mesélte el, hogy Az a baj velem, hogy nagyon nehéz a felfogás nálam, hogy megértsek dolgokat. Aztán úgy magyarázta el nekem, hogy mindent megértsek, hogy egy fekete üveg, egy kis darab vászon rongy, aztán egy kis darab papír fehér. Nagyon sokáig beszélgettünk, és ott hál' Istennek az megtörtént, hogy átadtam magam az Úrnak. És az nekem nagyon jó érzés volt. És akkor vége volt a beszélgetésnek, azt mondtam Pancsa néninek, hogy ha lehet, akkor ne mondja már el senkinek, maradjon köztünk. És akkor Pancsa néni mondta, jó Mólika, jó. Szóval megértelek. És akkor titokban maradt, mert ugye hát mondtam, hogy nem akarok olyan vádaskodást kapni, amit én adtam a lelki testvéreknek itt, hogyha befogadnak most már. Vendit is nagyon megbántottam, meg aztán Barnát, aztán Tütyut, Attilát, Zitát, Piroska nénit. Még Misi bácsit is. Aztán ez kialakult nálam. Kerestem az Istent már nagyon régen. Elmentünk cigány misszióra, ott is kiálltam, és ott is elmondtam a gondomat, hogy hiába traumálkozok, imádkozok, de nem lelem az Isten. És aztán március 12-én sikerült, mert Pancsi néni segített nekem ebben. Meg az Úr segített, de hálás vagyok neki, és örülök neki, hogy bűnbocsánatot kaptam tőle, ez nekem nagyon sokat jelent. És aztán, mikor ez megtörtént velem, titkoltuk, de aztán 2 hét múlva kezdtem olyan útra kerekedni, hogy megint engedelmeskedtem a sátánnak, és akkor megijedtem, és eljöttem Isten tiszteletre. És aztán, mikor vége volt az Isten tiszteletnek, nyugodtság volt a szívemben, éreztem a szeretetet, ami betöltött újra. És aztán, amikor mentünk kifele végre, kaptam egy igét. És ezt ha hiszitek, ha nem, de ez így volt. És az igény az volt, hogy hamarébb eljöttem volna bizonyságtételt, én csak elvesztettem az igémet. De nem tudtam Istvánnak sem mondani, hogy mi volt az igém, de 2 hét múlva olyan tisztán emlékeztem rá, hogy most is itt van a szívemben, hogy és az volt az igény, hogy ígéreted szerint élj, és ne szégyeníts meg engem. És én akkor értettem meg, hogy Uram, szeretsz engem, és elfogadsz. Ez történt velem. Hát én ott akkor az Istennek megígértem, hogy úgy fogok élni, hogy az neki is megfeleljen, és itt az embereknek is. És még egyszer bocsánatot szeretnék kérni Barnától, Istvántól, Venditől, Attilától, Zitától, Piros nénitől is, meg mindenkit, akit megbántottam, sorolhatnám itt végig. Ennyi.
Köszönjük szépen. Másik bizonyságtételt hallgassunk még most meg. Az meg zenei bizonyságtétel lesz. Kovati és Brigi, készültetek?
Szíveteket szaggassátok, ne arulátok ott. Úgy menjetek megtérni Istenhez, az Úrhoz. Haj, haj, Istenem, szenvedtél a kereszten, szenvedtél a kereszten, én érettem. Haj, haj, Jézusom, bűneimet átadom a bűnömet és az életet. Mennyei atyám, az
Ide felévet Brigide sokta nekem, hogy énekkel, nem bizonyságtétellel, de hát ez az ének bizonyságtétel volt. Azért mondtam. Isten tiszteltünket pedig folytassuk akkor a 325-ös számú énekünk eléneklésével. 325-ös éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét. Ugyan írva találjuk Péter első levelében, annak 5. fejezetében, az első 5 versben a következőképpen. Isten igéje tehát Péter első leveléből olvasom az 5. fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. A közöttetek lévő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese, legeltessétek az Isten közöttetek lévő nyáját. Ne kényszerből, hanem önként. Ne nyerészkedésből, hanem készségesen. Ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Ugyanúgy ti ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek. Egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja.
Amen. Ez Isten igéje.
Kedves testvéreim, 1980-as években, sokan nem is éltek még abban az időben, fiatalok közül, akkor bányán dolgoztam, még ilyen biztonsági technikusi megbízást is kaptam, és amikor mentünk ki a fúróberendezéseket ellenőrizni, akkor mindig a felelősök féltek, na most mit találnak meg, és elkezdik magyarázni, hogy mit miért is csináltak így, és miért nincs meg az a biztonság technikai megoldás, ami egyébként ott szükséges lenne. Manapság is ellenőriznek bennünket, hisz egy-egy pályázat lebonyolítása után, vagy akár a szolgálatok működtetése kapcsán is jönnek az ellenőrök. Stresszes állapot, ez az ember mindig fél, hogy na most akkor mit találnak, vagy mi nincs rendben. Persze az okos ember az tanul az ellenőrzésekből, az okos ember készül az ellenőrzésre, és hogyha valamit találnak, akkor a következő ellenőrzése már abból fölkészül, és már akkor nem kapják el ugyanazon a problémát. Igényben is egy ilyen ellenőrzés van kilátásba helyezve. Isten igéje elég teszi azt, hogy majd egyszer visszajön a főpásztor. És a főpásztor le fogja ellenőrizni azokat, akiket megbízott az ő közöttünk lévő pásztorolásával. Isten megígérte, hogy meg kell állni mindenkinek az ő ítélőszéke előtt. Hívőnek is, meg a hitetlennek is. Más lesz az elbírálás alapja, de mindenkinek megmérik az életét. Mindenki mérlegre kerül. Jön tehát a főpásztor, és akkor egy vizsgálat, egy ellenőrzés lesz. És mint hogy a mai ellenőrzésekkor is egyébként kiküldik az ellenőrzésnek a szempontjait, Isten is elküldte felénk az ő ellenőrzésének a szempontjait. Tehát nem lehet senkiben sem kétség afelől, hogy az Isten mi alapján méri meg az ember életét. Ezért nagyon fontos tudnunk azt, hogyha a főpásztor visszaérkezik, akkor mit fog megvizsgálni bennünk. Mi lesz az, ami miatt megítéli, ami alapján megítéli, amilyen szempontok alapján megítéli az embernek az életét. Első szempont, amelyet elébünk tesz ez a mai ige, azt mondja, legeltessétek az Isten közöttetek lévő nyáját. Aki már volt juhász, vagy látta azt, hogy a juhászok hogy dolgoznak, azok tudják pontosan, hogy a juhász munkája az nem egy 8 órás műszak. Tehát nem úgy kezdődik, hogy oda megy reggel 6-ra, és akkor, mit tudom én, 4 órakor délután meg hazamegy, és már akkor az ebédszünet is benne van. Hanem a juhásznak, az, aki legelteti a nyájat, annak az élete az hivatás. Ez 24 órás műszak. Nem lehet egyedül hagyni a jószágot egy pillanatra sem. Ellések idején még az éjszaka is rámegy. Hivatásszerűen lehet végezni csak a pásztorolásnak, a legeltetésnek a munkáját. Nincs még szabadság sem, meg nincs kikapcsolódás. Az emberek mindig a nyáj körül kell lenni. Nagyon jól tudta ezt Isten, amikor elmondta az ígéret földjén élő zsidóknak, persze a körülöttük lévőknek is, hogy legeltessétek a nyájt, akkor nagyon jól tudta az Isten, hogy mit mond, mint ahogy Mónis az imént elmondta, hogy Pancsa úgy mesélte el neki a megváltást, hogy megértse az ő ismeretanyag alapján, és akkor milyen példákat tud neki hozni az ember. És valóban erről van szó, hogy az ember abból érti meg, ami egyébként működik körülötte. és ezek közül az emberek közül, akiknek szól az Isten igéje, elsősorban Péter levelén keresztül, azok nagyon jól tudták, hogy a nyájjal hogy kell bánni. Azok nagyon jól tudták, hogy mit jelent az, hogy valaki legelteti a nyáját. A legeltetés nem csak etetés, hanem gondozás is. A legeltetés, hogy legelteted a nyájadat, az nem azt jelenti csupán, hogy megeteted őket a legeltetéssel, hanem gondjukat viseled. Még amikor fiatalok voltunk, idősebbek nyilván tudják, volt egy nagyon híres újság, meg jó újság, az a Magyar Ifjúság, és a Magyar Ifjúságban elénk állítottak példákat, és többek között egy fiatal pásztor nyilatkozott úgy a 70-es évek eleje tájékán ebben a Magyar Ifjúságban. És ez a pásztor elmondta, hogy nehogy azt gondolják már, hogy szokorrádióval lehet nyájat őrizni. Mert vannak ám olyan pásztorok, akik szokorrádióval járnak, nem is pásztorok azok. És akkor néztem, hogy miért beszél ez a legény így, aztán megértettem, mert hogyha valaki a szokorrádióban hallgatja a tínédzser partit, vagy akár a híreket is, az nem a nyáját figyeli, az nem a nyájnak a járását, nem a nyájnak a hangját, vagy esetleg a környezetnek a hangját figyeli, hanem elvonja a figyelmét valami, ami egyébként nem a nyájról szól. Tehát ez a fiatal ember nagyon pontosan megfogalmazta akkor azt számomra is, meg nyilván most itt számunkra is, hogy nem lehet, hogy valaki nem a nyájra figyel akkor, amikor rábízottak vannak. Nem lehet, hogy az ember nem azt figyeli, hogy milyen hangokat ad ki, milyen a járása, hogyan eszik, milyen problémája van, milyen betegsége van netán, milyen jelek mutatkoznak az életén. Amikor azt mondja az Isten, hogy legeltessétek a közöttetek lévő Isten népét, akkor azt mondja, hogy figyeljétek minden pillanatban. Minden érzékszervvel fogjátok föl. A nonverbális kommunikáció keresztül és a testbeszéden keresztül is fogjátok föl, hogy mi van velük. És legeltessétek. A legeltessétek az arról, hogy viseljétek gondját. Legyen a lelketeken az ő életük, legyen az lelketeken az ő létezésük. És ez csak olyan odaadással, olyan teljes odaadással lehet, mint ahogy ez a fiatalember ott megfogalmazta annak idején a Magyar Ifjúság hasábjain. A nyáj, amiről beszél az Isten igéje, az a presbiterekre bízott nyáj. A presbiterek pedig nem csak azok, akiket megválasztottunk most itt az elmúlt időszakban, gyülekezeti szinten is, meg aztán majd magasabb egyház kormányzati szinteken is, hanem a presbiterek azok a vének, azok a hídben elöljárók, azok, akikre az Isten már rá tud bízni valamit. Lehet, hogy csak egy bárány van rábízva valakire, lehet, hogy már egy nagyobb embercsoport, lehet, hogy egy gyülekezet, lehet, hogy egy nagyobb, még nagyobb egység, egy egyház van rábízva, de valaki, aki elöljáró, aki hídben elöljáró, nem aki magát kijelöli, vagy esetleg néhány ember kijelöli, hanem a hitben és a megtapasztalásban előjáró vén. A véneknek volt tekintélye a régebbi korokban, az öregek szavára mindig figyeltek. Egyébként Karcagon is, ahol én éltem, ott nagyapám, amikor összejött a család egy vendégeskedés, legyen az disznótor, vagy születés, vagy valami, figyelt a nagybátyáim, akik egyébként már felnőtt emberek voltak, figyelték az öreget. És amit nagyapám mondott, akkor azt csinálta mindenki. És amikor elkerültem máshová, akkor láttam, hogy ott meg nincs becsülete az öregeknek. Még a taknyos kölyök is az időst lekiabálja. Nem mondom meg, hogy hol tapasztaltam ezt. Nem akarok megbántani senkit. Nem csak itt. Az országban sok felé. Az öregeket lekiabálták. Nem volt tekintély, és én megdöbbentem rajta, mert bennem meg az volt, arra neveltek, azt láttam, hogy az idősnek mindig tekintélye van a fiatalkor előtt. És így a vének annak idején, a Szentírás idején is tekintélye volt. A véneket választották meg a gyülekezet vezetőinek. Tehát azok, akik hídben előjárók, azok legeltetik a hívőknek a közösségét. Istennek a népét, akiket az Isten az ő szent lelke által újjászült. A vének legeltetik a közöttük lévő Isten népét, és egyébként Istenhez szeretik a nyájon kívülieket, akik még nem születtek újjá Isten szent lelke által, akiket még az Isten nem teremtetett újjá, akinek Isten még nem ültethette a szívébe az új teremtést, akik még nem tapasztalt, akik már megtapasztalták, hogy Istenéi, Isten gyermekei, azok benne vannak a nyájban. Tehát a legeltetés az belső ügy, de a belső ügy úgy működik, hogy a külső, az pedig oda jöjjön a nyájhoz. Hogy sóvá és kovásszá legyünk. Erre szeretne bennünket biztatni, miközben legeltetjük a közöttünk lévő Isten népét, a nyájat, a közben a külsősök, akik még Istent nem tapasztalták meg, Isten nem szülte ujjájukat, azok is oda találjanak hozzá. És aztán elmondja a vizsgálati szempontokat, azt mondja az első ne, hogy legeltessétek, de ne kényszerről. Legyen bennetek a legeltetésnek a vágya, de ne kényszerből legyen, ne megfelelésből legyen, bár a megfelelés alkalmasint jó dolog lehet, mert ez a szocializációnak a folyamata, a társadalomba való beilleszkedésnek a folyamata, de ha ez beteges ez a megfelelési kényszer, akkor tönkreteszi a saját életét, de még a környezetét is az ember. De az Úr akaratának cselekvése, az nem parancs végrehajtása. Az nem, hogy én meg akarok felelni az én Uramnak, és ezért megcselekszem az akaratát. Ez nagy baj, hogyha így történik. Hanem azt jelenti az Isten akaratának cselekvése, hogy én, mivel megváltattam a bűneimből, én, mivel új életet nyertem Krisztusban, Istennek gyermekévé lettem, ezért én annak az akaratát szeretném cselekedni, aki mindezt megtette velem, én tudom, hogy ez a legjobb, ami a világon történhetett velem. És aki ilyet tett velem, én annak szolgálni akarok. Talán ismerős ez a régi történet még a rabszolgatartás idejéből, amikor tényleg nem volt saját önrendelkezés egy-egy embernek, akkor a rabszolgapiacon valaki oda ment egy ember árushoz, és azt mondta neki, megveszem ezt a rabszolgát. És amikor egyébként egy beteges volt, tehát nem egy kelendő portéka, tehát már egy beteges, idősebb rabszolga, akinek nem volt értéke. Oda ment, megvásárolta. És amikor megvásárolta, azt mondta a rabszolgának, menjél, szabad vagy. És akkor azt mondta ez a már most már szabad rabszolga, egykori rabszolga, hogy én nem megyek el tőled egy centire sem, mert te vagy az, aki az én nyomorúságomban, betegségemben, öregségemben mellém álltál, szabaddá tettél, hát hogy hagynálak én el téged, mikor tudom, hogy nálad van a legjobb dolgom? Hát hol kapok én még ekkora megbecsülést és szeretetet, mint te nálad? Én megyek, és a te szolgád leszek életem végéig. Tehát valahogy így működik, amikor az Istentől megkapja az ember a szabadítást. Bűnös létemre, senki nem értékel semmire, és egyszer csak Isten önmagát értem adja. És szembesülök azzal, hogy Isten úgy szeret engem, hogy még a fiát sem kímélte, hogy engem szabaddá tegyen. Engem, aki egyébként hitvány, az életemet megélni nem tudó ember vagyok. Hát hogy ne szolgálnám őt? Hát hogy ne lenne a szívemben az, hogy keresem én annak az akaratát? Tehát nem a parancsnak a végrehajtása ez, hanem az Isten szeretetéből fakadó életvitel. Mert az Isten nem kényszerít. Az Isten nem kényszerít bennünket, az ördög az, aki kényszerít. Az Istennel szemben álló hatalom kényszerít. Ő megragadja az embert, és nem engedi el. És belekényszeríti olyasmibe, amit egyébként nem akar megtenni. Ezt hívjuk kényszernek. Kényszer betegségnek. Vannak, akinek a szenvedélye a kábítóanyag, legyen az alkohol, vagy kábítószer. Vannak szenvedélyek, amikor az ember a rendnek a szenvedélye, amikor nem tudja el, nem tűrheti el, hogy ne párhuzamosan vagy merőlegesen legyenek a dolgok, mert akkor feszélyezi, akkor rosszul érzi magát, és kényszeresen takarít és helyre teszi. Vannak, akik kényszeresen elvesznek másoktól dolgokat, nem azért, mert éppen szüksége lenne rá, hanem azért, mert neki lopni kell. Kényszerek, amikor nem a saját döntése szerint határozza meg az ember az életét, hanem valami külső hatás gyakorolja ezt az életében. Az ördög az kényszerít. Az ördög az beleviszi ilyen kényszerbe, az Isten nem kényszeríti az embert egyáltalán. Az Isten cselekszik érted, és szeretetével életváltozásra hív. Oda szeret magához, hogy ebben a szeretetben aztán meg tud cselekedni az akaratát. Nincs benne kényszerítés, csak a szeretet váltja ki az emberből, hogy aztán önként megteszi mindazt, amit az Isten meg szeretne valósítani a saját életében, és amit rá szeretne bízni. De sokszor találkozunk azzal, hogy Isten szeretetéből az ember megcsinálja, mert egyébként megfizetni nem lehetne. És gondoljátok el, testvérek, hogy Vannak olyan emberek, és most eszembe jut egy férfi, aki Svájcban élt. Svájcban egy főiskolán tanít. Tessenek elképzelni Svájc biztonságát, meg egy főiskolai tanár fizetésének a biztonságát. Tekintélyes ember, sokan szeretik. És egyszer csak ott hagyja a svájci tanári állását, és elmegy, most nem tudom pontosan, hogy Afganisztánba-e, vagy Pakisztánba, de azt tudom, hogy egy nagyon erős muszlim országba, hogy ott a muszlim gyerekeket Krisztusot segítse. Hát ez egy őrült ember. Ezt nem lehet megfizetni. Hogy valaki feladja a biztonságát és magát egy ilyen bizonytalan helyzetbe hozza. Ezt csak Isten szeretetéből tudja megtenni az ember. Épeszű ember ilyet nem cselekszik. Másik történet, ami többször említettem a testvérekre, nagyon pontosan leírja ezt. A lepratelepen dolgozó ápolónőnek az esete a színésznővel, aki nagy adományt adott a lepratelepnek, és ezért elment meglátogatta, hogy mire fordítják azt a nagy összegű támogatást, amit erre adott. És miközben a színésznő végigmegy a lepratelepen, látja, hogy emberi végtagok esnek le, meg olyan sebek vannak, amik levedzenek, és az emberek elvesztették már bizonyos testrészeiket, és ott van benne az, hogy hát ez őrület, hát így itt nem lehet élni. És akkor látja, hogy egy ápolónő nagy szeretettel ezeket a bűzlő és levedző sebeket tisztítja és kötözi. És akkor odaáll ez a színésznő, és mondja a vezetőnek, hogy hát én ezt a világ minden kincsért sem tudnám csinálni. És akkor megszólalt az ápolónő, hogy a világ minden kincsért én sem, de Krisztus szeretetéért igen. Tehát megfizetni engem ezért nem tudnának, de Isten szeretetéből fakadóan megteszem. Mint hogy ez a főiskolai tanár is, aki elment, és a saját életét veszélyezteti, mert hát bármikor megölhetik ott, hát ő nem lehetett volna ezért megfizetni. Hát ki tudna többet fizetni neki, mint egy svájci főiskolai tanár fizetése. De ha megfizetnék, ennél többet fizetnének. És hát ki lenne az az őrült, aki elmen egy olyan helyre. És az ember mégis elment. Feladta biztonságát, mert Isten szeretete ott dobogott a szívében. És neki menni kellett. Neki cselekedni kellett az Isten akaratát. Nem kényszerből, hanem Isten szeretetéből kifolyólag. Ezért ezt mondja az igénk is, hogy ne kényszerből, hanem önként végezzétek a legeltetést. Persze az önként az nem azt jelenti, hogy önfejűen. Az önként és az önfejű az két különböző fogalom, mert aki önként teszi, az az Isten akaratának enged, az önfejű pedig a saját elképzelése szerint. Nagyon sok keresztény ember van, aki önfejűen szeret cselekedni. Aki önfejűségében éli ki az életét. Mert úgy gondolja, hogy ő már ezt tudja. Mert úgy gondolja, hogy ő már ezzel tisztában van. És azt így kell csinálni. Ez így jó. Persze az önfejűség az mindig elnyeri a maga büntetését. Mindig kiderül, hogy ha önfejűen teszi az ember, akkor kifullad az energia, mert Isten nem ad hozzá energiát, az önfejűsége nem lesz áldás, az önfejűségből majd azt akad ki, hogy összeomlik az egész. Lehet menni persze Istenhez az önfejűségből is bűnbocsánatra, és aztán kijöhet ebből még az, hogy aztán önként végzett legeltetés lesz belőle, de az önfejűség sohasem vezet eredménybe. Tudni kell, mi az Isten akarata, és tudni kell, hogy Isten akarata áthatja meg a saját életemet, meg azok életét is, akik rám vannak bízva. A második fő szempont, amit elég helyez az ellenőrzéssel kapcsolatban a mai ige, második fő szempont az, hogy ne nyerészkedésből. Ne legyen nyerészkedés a legeltető, a pásztor szívében. Szóval a nyerészkedés nem csak forint alapú. Lehet nyerészkedni egyébként nem forint alapú is, tehát egyéb tekintélyszerzéssel, vagy egyéb. Sokszor találkozok ezzel, amikor lelki beszélgetésen vagyunk valakivel, hogy miért éri ez meg nekem? Megtérés idején is. Miért éri ez meg nekem, hogy én hitre jussak? És mérlegel? Aki mérlegel, aki nyerészkedni szeretne, az nem jut oda Isten megváltó kegyelméhez. Mint ahogy olvassuk a Szentírásban is, hogy Simon Mágus, amikor el akarja kérni az Isten szent lelkének ajándékát a tanítványoktól, amikor azt szeretné, hogy ezzel majd nyerészkedjen, majd ebből pénzt csináljon, mert hát milyen nagy dolog az, hogy vízből az ember bort tud csinálni, és utána bort megadja, hát mekkora pénz lehet ebből, meg gyógyítok embereket, ott állnak majd sorba, én a kezemet rájuk teszem, és akkor a némák beszélnek, hát mekkora pénz lesz ebben, gondolja ez a Simon Mágus. Adjátok el nekem, megveszem, fizetek érte. Mennyi ennek az ára? És ezt a nyerészkedést az Isten átokkal fizeti meg. Ez egy átkozott légy. Hogy te ilyet gondolsz? A nyerészkedés, amikor az ember azt szeretné, hogy megérje neki, azt szeretné, hogy tudatában legyen, hogy most akkor én, ha megtérek, akkor majd milyen ajándékom lesz? A nyerészkedés az átokkal fejeződik be. Ezért nagyon fontos az, hogy az ember tisztában legyen azzal, hogy a nyerészkedés az Isten akaratával szemben való járás. A nyerészkedés az sohasem adja meg az embernek azt, amit az Isten el akart készíteni számára. Az Úrnak való szolgálat idején nagyon fontos, hogy az emberben ne legyen a nyerészkedésnek a gondolata sem. Sokan szeretnek tetszelegni abban, hogy az Isten útján való járásban ők már elértek valamit. Én már ennyi ideje hívő vagyok, én már ezt elértem, és ezzel bezsebeli az emberektől a tetszés nyilvánítást. Ez is nyerészkedés. Nem csak forint alapon lehet. Amikor én a másikból kicsikarok valamit, tekintét, elismerést, ez is lehet nyerészkedés. Magam példáján is látom, hogy nem nyugszik az ördög, mert mindig be akar valamit tenni az életembe, hogy ez a nyerészkedés előjöjjön. Tehát miért éri ez meg nekem? Amikor csendesetekre jártunk fiatalokkal, sokszor megfordult bennem. Néha akkora zűrzavar volt, és akkora teher, hogy amikor megálltam, azt mondtam, hogy miért nem vagyok én otthon? Miért nem fekszek én az ágyomban nyugodtan? Miért éri ez meg nekem, hogy itt vagyok egy zsák rendezetlen gyerekkel, és egész napon folyamatos talponlét, és folyamatos energiátadás? Hát miért nem fekszek én otthon az ágyomban? Jött a kísértő. De az Isten egyébként a következő pillanatban mutatta, hogy olyan ajándékokkal ajándékoz meg, amit egyébként sehol sem kaphatnék meg. Mert hát újjászületett egy zsivány kölyök, aki egyébként rendetlen volt, meg az élete tönkre menve, és egyszer csak ott áll egy új ember. És az Isten megajándékozott olyan ajándékkal, amit egyébként nem is érdemlek, meg máshol nem is kaphatnék meg. A te életedben is a kísértőkbe fog jönni. És majd elkezdi vizsgálgatni azt, hogy miért éri az meg neked, hogy te önfeláldozó légy. Miért éri az meg neked, hogy te másoknak a gondjával törődjél. Hát nem könnyebb lenne fotelban ülni otthon és családnak örülni? Hogy miért veszel te a nyakadba olyan terhet, ami egyébként nem kellene, hogy a nyakadban legyen? Jön a kísértő. Hát miért nem kérsz érte nagy jutalmat? Miért nem veszed el ennek az árát? De az Isten azt mondja, ez egy szempont lesz. Nyerészkedésből tetted? Azért tetted, mert valamiféle jutalom járt érte? Vagy azért tetted, mert belülről szorongott az Isten szeretete? Nyerészkedésből tetted? Vagy önként? Nyerészkedésből tetted? Vagy készségesen? A harmadik szempont, ami nagyon fontos, hogy ne akarj uralkodni azokon, akik a nyájban ott vannak. Ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példán képei. Az emberben benne van, hogy szeretne uralkodni a másikon. Már gyerekkorban is úgy van, hogy szeretne hangadó lenne mindenki, szeretné, hogyha rá figyelnének, rá hallgatnának, őt követnék, ő lenne a tekintély. És mindig szomorú a gyerek, amikor rádöbben arra, hogy ő nincs benne a brancsban, nincs benne azokban, abban a klikben, ami egyébként az osztályban a legjobb klik, nincs benne abban a csapatban, aki a faluban a legtehetősebb, vagy a legjobb legnagyobb befolyással bírnak. Az ember szeretne benne lenni a hatalmat gyakorlókba, a tekintélyes emberek között. Olyan jó volt hallani azt, amikor a pápuiginei vezetőkről számoltak be az ott dolgozó misszionáriusok, hogy a pápuiginei, aki vezető, az a legszegényebb a csapatban, mert a vezető az oda lehet menni, és mindent el lehet tőle kérni. És hogyha van neki egy kis darab kenyere, a felét annak is el lehet kérni tőle, és neki oda kell adnia. De figyelnek a szavára. De tekintély. Nem nyereségvágyból teszi, nem azért, hogy neki többje legyen, nem akar uralkodni a csapaton, hogy ő a leggazdagabb, és minden az ő tulajdonában van, hanem azért, mert az Isten kényszeríti rá, ezért mindenét odaadja, de ezért figyelnek rá, ezért tanácsolhatja a többieket. Azt mondja, hogy ne legyetek uralkodók, hanem legyetek inkább példánykép nyájnak, ahogy Károlyi fordításban olvashatjuk. Példányképei, tehát olyanok, akiket oda lehet állítani elébük, hogy ez Krisztus arca, ilyenné legyetek ti is. Ne uralkodjatok, hanem példányképei legyetek a nyájnak. Aztán a vizsgálati szempontokat még tovább folytatja az ige, azt írja az 5. versben, már a fiatalabbaknak szól, de mindenkire vonatkozik. Engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Azt mondja, hogy legyetek alázatosak egymás iránt. Egymás iránti alázatosság vajon a te szívednek a vágya? Hogy alázatos legyél a másik emberrel szemben. Hogy magadat ne felső polcra tegyed, hanem alsó polcra. Nem alázatoskodás ez, hogy megjátszod, hogy alapvetően a másikat magasabbnak tartod tőled, hanem a szívedben van ez a vágy. Hogy bárcsak szolgálni tudnék ennek a másiknak. Bárcsak valóban oda szerethetném Krisztushoz őt. És ezért hajlandó vagyok magamat alacsonyabbra tenni, mint amilyen helyzetben én vagyok. Azért, hogy az a másik Istenhez találjon. És egyébként akkor szolgálhatsz az Úrnak, hogyha magadat alá teszed. Ha engeded, hogy a másik, a többiek fogyasszanak téged. Amikor engeded, hogy mindazt, amivel az Isten megajándékozott téged, az a másik számára lehessen táplálék. Mert abban a pillanatban, hogyha valaki azt gondolja magáról, hogy ő már elért valamit, és azt gondolja, hogy neki már valami jár, akkor az ige gőgös, és annak az Isten ellenáll. De az alázatosoknak, aki meg tudja magát alázni, aki lejjebb tudja magát tenni, mint ahol van, mint ahol lennie kellene, ha alá tudja helyezni magát, akkor annak az Isten a kegyelmét adja. Bűneinek bocsánatát, a teljes szabadságot. Mert jön a főpásztor, aki majd meg fogja ítélni az életünket. Majd jön a főpásztor, aki a bűn tekintetében megítél bennünket. És aztán, ahogy olvassuk ebben az igében, 4. versben, a főpásztor majd hozza a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Megérkezik az ajándék. Sokszor végiggondoltam már ezt, vagy elgondoltam, hogy milyen lehet majd az ott, amikor oda kerülünk az Isten elé, az Isten megítél bennünket, és jön ez a hervadhatatlan koszorú, meg jön az ajándék, hogy lesz majd az vajon. Mert itt emberi mértékkel mi azt gondoljuk, hogy a koszorú az majd a nyakunkba kerül, és akinek koszorúja van, vagy a fejére teszik a győzelmi koszorút, mint régen az olimpiákon, hogy akkor az majd tekintél minden. De ott nem lesz ilyen emberi érzés, hogy ki a magasabb, meg alacsonyabb rendű, meg irítség, meg büszkeség, meg ilyesmi. Istennél nem lesz. Tehát hogyan fogjuk mi ezeket az ajándékokat, ezeket a hervadhatatlan koszorúkat kapni? És hogyan fogunk örülni az egymás koszorújának, meg
egyszerűen föl se foghatja az ember, de egy biztos, hogy a főpásztor visszajön, és egy hervatatlan koszorút ad ajándékba az örökké valóságot. És aztán hogyan tudunk majd ezzel boldogulni az Isten országába, ha jót mosolyunk rajta, hogy mennyire emberileg tudunk mi gondolkozni, és mennyire nem tudjuk fölfogni az Isten csodálatos valóságát, az Isten országát. Na hát majd hol találkozunk, akkor majd emlékezzünk erre, hogy sokat gondolkoztunk rajta, és igazából nem tudtuk megfejteni. És jót mosolyogunk majd azon, hogy próbálgattunk gondolatokat összeállítani, de mennyire nem tudtuk fölfogni ezt, hogy Isten országa mennyire magasabban van, mint a mi gondolataink. Tehát ezek az ellenőrzési szempontok, ha okosak vagytok, akkor készültök erre az ellenőrzésre. Készültök ezek alapján, a szempontok alapján. Amen. Csendesedjünk el. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te sohasem hagytad egyedül a tiédet, bennünket sem. Olyan jó tudni azt, Urunk, hogy te mindig elmondod, miképpen tudjuk mi a saját életünket berendezni úgy, hogy az neked tetsző. Add a vágyat a szívünkbe, Urunk, erre a rendeződésre. Hálás a szívem, hogy olyan sokan tapasztalhattuk már, hogy mit jelent, amikor belépsz az életünkbe, amikor rendet raksz ott, amikor ebből a rendből áldás fakadhat, meg békesség, meg öröm. Köszönjük, Urunk, hogy így szeretnél bennünket példányképekké tenni a nyájban. Szeretnél bennünket oda helyezni az emberek elé, mert vissza tudjuk tükrözni a te arcodat, amire vágyakozik a világ. Áld meg bennünket, Urunk, a legeltetés csodálatos munkájával. De úgy meg bennünket, Urunk, hogy nehogy kényszerből, vagy nehogy haszonszerzésből, vagy nehogy uralkodási vágyból tegyük ezt. Hadd tudjuk megalázni magunkat a kezedben, hogy a te dicsőségedre élhessünk, a te kegyelmedből. Amen. Kérdeztem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra. Kérdeztem a testvéreknek, hogy az eredmény megszületett, az egyházmegyei választások eredménye, Zsarnai Krisztián lett az esperes, és Márföldi István. Ez nem csoda, mert hogy egyedül volt jelölt, Márföld István pedig az egyházmegyei felügyelő. Zsarnai Krisztián kapta a legtöbb jelölést. Sajnos volt az egyházmegyében olyan szavazat, ami nem volt érvényes, és ezek a szavazatok egyébként a Réznek Zoltánnak szóltak volna, de nem tudták figyelembe venni, mert hogy nem volt szabályos. Hordozzuk imádságban az új esperesnek az életét, meg természetesen a régi esperesékét is, mert hát Bozorádi Zoltán régi esperes, meg Stankó Gyöngyi előző ciklusban, vagy hát jelenleg esperes, itt élnek az egyházmegyénkben. Hordozzuk őket imádságban, hogy Istennek tetsző életet élhessenek úgy, hogy már nem ők az esperesek itt az egyházmegyében, Krisztián pedig hordozza az Úr a tenyerén, és láthassa meg valóban mi az ő akarata, és ami ebben az igében is itt van, hogy valóban legeltethesse a nagyobb nyájat, ne kényszerből, meg ne nyereségvágyból, meg ne uralomvágyból, hordozzuk imádságban tehát az ő életét. Márföld István felügyelő úr életét is természetesen, és azokét is, akik még ezután lesznek megválasztva, mert hogy lesz majd kerületi választás is, felügyelő választás, és az egyházkerületünk felügyelője, még nem tudjuk, hogy ki lesz, Bencó László nem vállalhatja már, mert kora elérkezett oda, úgyhogy új egyházmegyei felügyelőnk lesz, akinek a neve még előttem nem ismert, illetve még azt sem, hogy kik jelöltek erre a célra, erre a posztra. Programjaink a két havi hírlevelünkben benne vannak, Eke, ifjú családos hétvége, illetve Biatorbágyi női és családos hetek, illetve házaspári hét is, amire gyülekezetünkből is készülnek többen. Akik szeretnének ezekre jelentkezni, kérem jelezzék, hogyha vannak helyek, akkor még regisztráljuk őket, ha nincsenek, akkor pedig sajnos várni kell a következő hét lehetőségeit. Addig is imádságban hordozzuk az alkalmakat és azokat, akik itt az imádság listánkon fönt vannak, ahogy említettem, az egyház vezetőségével, új vezetőségével együtt is. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a 441-es számú énekünk eléneklésével. A 441-es ének első versét énekeljük a befejező oltári szolgálat előtt. Rendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei Atyánk, imádkozzunk. Istenünk, mennyei Atyánk, végtelen irgalmadba bízva könyörgünk mindazért, amiért tetszésed szerint kellene könyörögnünk. És Te ismered a szívünket, életünket. Te tudod egyenként, mire van szükségünk, mi tud bennünket még inkább megáldani és hozzád közelebb vonzani. Hálás a szívem, Uram, hogy Te nem rejted vék alá a Te akaratodat, hanem kijelented azt a Te gyermekeid számára. Így köszönjük néked, Urunk, a mai igét is. Könyörgünk, Urunk, országod eljöveteléért. Add meg nékünk, hogy a Te igédből megújulva, a Te szent lelked által világosságban járva tudjuk megélni hétköznapjainkat, hogy a Te országod itt lehessen közöttünk. Olyan jó emlékezni arra, Urunk, hogy Te megígérted, ahol ketten, hárman, egy akaraton együtt vannak, ott jelen vagy Te is, és ahol Te jelen vagy, ott van a Te országod. Köszönjük, Urunk, hogy akaratodat közzénk adtad, és az az üdvözítő akarat sok ember újjászületését adhatja. Így kérlek, Uram, hogy áld meg azokat, akik nemrégiben adták át az életüket, akiket nemrégiben szülhettél újjá, hogy benned erősödhessenek, Te beléd kapaszkodhassanak, és megáltasd őket, Urunk, igéddel. Hadd lehessenek részesei a Ti szentségednek, és hadd lehessenek részei a Te nyájadnak, akik legelnek, épülnek, gyarapodnak, és a Te dicsőségedet mutatják a világ felé. Így kérlek, Urunk, hogy áld meg gyülekezetünket, a gyülekezetünk minden szolgálóját, akik alkalmasak arra, hogy neked szolgáljanak, mert Te fölhatalmaztad őket. Áld meg azokat, Urunk, akik
önként, nem kényszerből, és nem uralomvágyból hajlandók néked engedni, és a te akaratodban járni. Gazdagíts népedet, Urunk, így a gyülekezetünkben, de így kérünk egyházmegyénkért is, most a választások után az új Esperesért, Zsarnai Krisztiánért és Márföld Istvánért, felügyelőért, hogy áld meg őket, Urunk, a te akaratodban való járással, és dicsőítsd meg magadat az ő életükben, hogy áldássá fakadhasson az egyházmegye népének. Stankó Gyöngyi életét, meg Bozorádi Zoltán életét is köszönjük néked, Urunk, hogy esperesi szolgálatban lehettek. Köszönjük, hogy mindazt, amit rajtuk keresztül adhattál az övéinek nekünk, az mind áldássá lehetett. Bocsásd meg azokat a cselekedeteiket, amelyek nem a te akaratod szerint voltak, és gazdagítsd őket, Urunk, ezekkel a felismerésekkel. De így tesszük elér egyház kerületünk ügyét is a választások idején, és most is még püspök úr és felügyelő úrnak az életét, hogy olyan döntéseket hozhassanak, amelyek előrébb viszik az egyház kerület, egyházunk életét. De minden felekezetért könyörgünk, Urunk, bármelyik felekezetben is élnek a te gyermekeid, hadd lehessünk lelkiképpen, közösségben, egy úrral, egy akarattal, egy szolgálattal. Köszönjük, hogy te azt tervezted, hogy egyek legyünk itt a hazában és szerte a világon. Így kérlek, Urunk, azokért a testvérekért, akikről sokat tudunk, mert van kapcsolatunk velük, Amerikai Egyesült Államokba is, vagy Dániába, Norvégiába, Németországba. Áld meg őket, Urunk, hogy a te akaratodban járva te áldásodat vehessék. Dicsőítsd meg magadat közöttük, Urunk, hadd lehessenek a világ üdvösségére testvéreink is. Áld meg bennünket, Urunk, ebben a földi létünkben, hogy mindazt, amit a teremtésben adtál, azt meg tudjuk őrizni és építeni, gyarapítani tudjuk. Áld meg azokat, akik ebben hatalmat kaptak. Vezesd őket, Urunk, add nékik szívükbe a te akaratodat, hogy áldást nyerhessen az egész világ rajtuk keresztül. Így kérünk hazánkért, népünkért, nemzetünkért is, azokért az emberekért, akik itt vállaltak felelősséget kisebb, nagyobb feladatkörrel. Add meg nékik, hogy a te útadat keressék, azon járjanak, és fontos legyen számukra a te akaratod a nép életében. Köszönjük, Urunk, hogy meg akarsz áldani bennünket ebben a hazában, meg akarsz áldani bennünket a magunk közösségében. Áld meg családjainkat, áld meg kisebb közösségeinket, baráti közösségeket, munkatársi kapcsolatot, vagy lakóközösséget is a te jelenléteddel, hogy minden örömét elvessük annak, és minden problémáját benned lássuk megoldani. Így kérlek azokért, akik nem tudnak magukról gondoskodni, mert munkanélkül vannak, te elégítsd meg az ő szükségüket, te légy a hajléktalanokkal, akiknek nincs fedél a fejük felett, adj vágyakozást, Uram, a biztonságra, add, hogy segítségükre lehessenek azok, akiket te ezért alkalmaztál, azért küldesz. Hálás a szívünk, Urunk, hogy te meg tudod elégíteni a tiédet jóban, rosszban, egészségben, betegségben. Így kérünk a betegjeinkért, áld meg őket, Urunk, hogy te benned gyógyulhassanak, a te kegyelmedből meríthessenek erőt. Így légy a kórházban lévőkkel, vagy az élet-halál küszöbén járókkal, add meg, hogy jelenléted adhasson erőt és bizonyosságot nékik. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.